betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
Ma esti vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A hallgatók bizonyára emlékeznek arra, hogy dr. Veres Orsolya, a fülorvégész főorvos már többször volt a medicina meghívottja. Tekintettel a legutóbbi beszélgetésünk ideje alatt beérkezett kérdésekre, ígéretünknek eleget téve ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk: hogyan hat a dohányzás a fülorvégészeti rendszerekre? Kedves hallgatók, ahogy ez szokott lenni, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, ismertetjük a számot, 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Veres Orsolya, a fülorvégész főorvost. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszöntöm én is a rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Főorvosnő, legutóbb egy hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy, és megígértük, hogy válaszolni fogunk a kérdésére, tehát, hogy miért fontos a megfelelő orrtisztítás, és ez hogyan segíthet a nyálkahártya egészségének megőrzésében. Hát indítsuk, kezdjük ezzel, tehát Mária kérdésével a mai medicinát.
Köszönöm a kérdést. Az orrnyálkahártya tisztítása, mint az előző műsorban említettem, és még elismétlem, hogy a legtöbbször akkor fontos, ha van valamilyen gond. Itt gondolok főként az allergiás rinitiszre, a krónikus rinitisz, tehát a krónikus orrnyálkahártya gyulladásban szenvedő pácienseknek nagyon-nagyon sokat segít, javítja az életminőségüket, hogyha tisztítják az orrukat. Ezen kívül pedig a napjainkban elég gyakori az orr bejáratának a fertőzése. Mondom, mik a tünetek, mert szerintem még gyakoribb, mint ahogy mi gondoljuk. Orrviszketés, tehát hogy az orr nem nagyon mélyen, hanem pont az orr bejáratánál a bőr gyakran viszket. Az ember, ha kifújja az orrát, ilyen sárgás-zöldes, száraz műtyűrök jönnek a zsebkendőre. Az orrvérzés elég gyakori ezeknél az embereknél, hogy kifolyják az orrukat, és egy picit vérzik, egy kis száraz véralvadék leszakad, de annál több semmi. Tehát ezek a tünetek jelzik azt, hogy valószínűleg van egy fertőzés az orr bejáratában, a vesztibulumban, ahogy mi nevezzük, és hogy kezelésre szorul. Ezeknek a pácienseknek is segít az, hogyha rendszeresen tisztítják az orrukat. Önmagában, akinek egészséges az orra, az előbb felsorolt tünetek közül semmi nem zavarja, nem tud róla allergiás lenne, bármi, nekik nem tartom én ezt egy mindennapi szokásba érdemes lenne betenni ezt, hogy mossák az orrukat őszintén, csak akinek problémája van.
Fülorvégészeti berkekben mit jelent az, hogy reflux?
Nálunk a reflux néha mást jelent, mint a gasztroenterológusoknál, és ezért sokszor van is bűntudatom, hogy a reflux azt jelenti nálunk fülorvégészeknél, hogy a garat és a gége nyálkahártyája, és adott esetben akár az orr és az orrgarat nyálkahártyája is érintkezésbe kerül a gyomorból visszafolyó savas folyadékkal, vagy savas levegővel. tehát a büfögés során. Na most ezzel még én sem vagyok tisztában, hogy mindig biztos, hogy így van-e, mert előfordulhat, hogy egy páciens, akinek krónikus torok és hangszalag problémái vannak, tehát rekedtséget észlel, torokszárasságot, főleg felkelés után váladékokat a torkában, vagy az orra hátsó felében, tehát az, amikor nem lehet kifújni, ott van hátul ez az érzés. Gyanítjuk, hogy van refluxa éjszaka, és én amikor megvizsgálom, akkor látok a nyálka hártyán elváltozásokat, pirosságot, valóban váladékokat, de csak az orr hátsó felében, vagy lent a torokban, hangszalag duzzanatot, és elküldöm gasztroenterológushoz, és kérdem, hogy vajon van refluxa, vagy nincs, és akkor visszajön, hogy a gyomrában nincs semmi panasz. Tehát a páciens elmegy, endoszkópiát végeznek, vagy adnak kezelést, és azt mondják, hogy a gyomrának semmi baja, de ő úgyis vissza fog jönni hozzám, és mondja, hogy jó, de én meg most is krákogok, és szárad a torkom, és rekedt a hangom, és akkor ilyenkor gyanítjuk, hogy ez nem egy gastroeszofágiális reflux, hanem egy faringolaringeális reflux, tehát a torokban érződik csak. Annak idején elég sok kutatást olvastam ez ügyben, mert hogy én sem voltam biztos benne, hogy érdemes savcsökkentőkkel kezelni egy ilyen páciens, akinek a gyomrával semmi baja, és voltak tudományos kutatások, amik azt bizonyították, hogy a garat, gége, nyálkahártyán vannak emberek, akiknél hiányzik a savbontó enzim. És akkor ők ezt a torkukban fogják érezni. Nem tudom azóta, milyen újabb kutatások vannak, mi történik, viszont ez egy annyira gyakori kórkép, hogy azt is mondhatnám, hogy a rendelőben, ahol én dolgozom, járóbeteg rendelésben, talán minden negyedik, ötödik ember ezért jön, ha nem minden harmadik adott időszakban, főleg tavasszal és ősszel, amikor a reflux, a bármelyik formája egy kicsit gyakoribb.
Apropó torok, és itt következik egy olyan kérdés, ami egyszerűnek tűnik, de szerintem mégsem az. Mitől fáj a torkunk, és hányféle torokfájásról beszélhetünk, mert mi csak azt tudjuk, hogy nem tudok nyelni, szárad a torkom, köhécselek, száraz köhögésem van, és nem beszélve arról, hogy például ott van a krónikus torokfájás is. Tehát beszéljünk hogy mi okozza a torokfájást, mi a torokfájás, és milyen fajtái vannak?
A torokfájás, vagyis maga a toroknyálkahártya gyulladása lenne az oka. A toroknyálkahártyája az egy labhám, hasonlít a bőrhöz, de nem szarusodik, tehát hogy nem képez egy ilyen védő réteget, ilyen szarú réteget. Na most a toroknál azt is kell tudni, hogy nagyon-nagyon jó a beidegzése, tehát ugye egy érzékeny terület, ugyanakkor köhögési reflex is kiváltódik, hogyha a toroknál gond van, meg az öklendezési reflex is kiváltódik, hogyha a torok nyálkahártyát valami ingerli. Ugyanakkor összeköttetései vannak más idegszálakkal, tehát hogy a torokfájás fülfájást is tud okozni. Tehát egy nagyon komplex beidegzésű terület. A torokfájások persze bonthatjuk többféleképpen, hogy az időtartam szerint, hogy akut torokfájás, tehát hogy egy pár napja kezdődik, és utána lejárt, általában a virózisok, bakteriális fertőzések, és a krónikus torokfájásra, aminek krónikus fertőzés, mandula gót, mandula probléma, és a reflux nem utolsó sorban, hanem első sorban lehet az egyik lehetséges oka. Eredet szempontból, vagyis oki szempontból lehet vírusos fertőzés, rengetegféle bakteriális fertőzés, gombás fertőzés is ritkán, inkább a nyelv az, ami gombásodik maga a torok ritkán, herpes vírusok, tehát nagyon sok minden, talán én még nem is találkozom annyira sokszor ezekkel az akut vírus fertőzésekkel, mint a sürgősségben dolgozók. Nagyjából ezeket mondanám a torok fájdalomról.
Tehát beszéltünk eddig az orrtisztításról, beszéltünk a torokfájás típusairól, hiszen egyik ilyen, ahogy tetszett mondani, a másik olyan, de milyen a kapcsolat, vagy milyen kapcsolat van a reflux és a krónikus torokfájás között?
Jó eséllyel, hogyha a tapasztalat, az én saját tapasztalatom és néhány fülorgégésznek a tapasztalata helyes, anélkül, hogy néha bizonyítást nyerne a gasztroenterológiai vizsgálat által, akkor ez egy krónikus irritáció, a reflux által kiváltott krónikus irritáció a torok gége nyálkahártyáján. Tehát ez lenne a kapcsolat, és ezért tűnik úgy, hogy azok a személyek, akik hajlamosak savasodásra, vagy úgy étkeznek, vagy dohányoznak, vagy olyan problémáik lehetnek a gyomorban, ami miatt a sav gyakrabban folyik vissza, vagy akik még hajlamosak erre, akiknek nagy hasi zsír tömegjük van, és akkor éjjel, amikor alszanak, akkor az a has megnyomja a gyomrot, és visszafolyik a gyomortartalom. Náluk áll fent az én tapasztalatom szerint egy ilyen krónikus torokgyulladás, és ez lenne a kapcsolat, és úgy az oki kiváltó ok. És ezt a kezelések is bizonyítják, tehát hogyha megtörténik egy ilyen feltételezett garat reflux, tehát gége garat refluxnak a kezelése, úgy, ahogy mi tudjuk, a diétával, esetleg rövid ideig savcsökkentővel, savsemlegesítővel, az alvás pozíciójának a változtatásával, akkor nagy százaléka a pácienseknek javulásról számol be, de hosszabb ideig kell, tehát nem fog egyik napról a másikra helyre jönni, akár 2 hét, 1 hónap, súlyosabb esetekben 2 hónapnyi kitartó odafigyelés, étkezés, odafigyelés, kezelés után nagyon szépen javul, és láthatóan javul a gyulladt nyálkahártya állapota.
Mikor fordulnak elő, mikor következnek be a nyelési nehézségek?
Nyelési nehézségek a garat gyulladásokkor leggyakrabban, tehát főleg a mandula gyulladás, akut torok gyulladás, de annak is a súlyosabb formáiban, herpangina, tehát amikor fekélyesedik a nyálkahártya, az nagyon-nagyon tud fájni. Olyankor nyelési nehézség van mandula gyulladásokkor, ritkább esetekben, de nem olyan nagyon ritka sajnos, kialakulhatnak tájogok a mandula mellett, ez a peritonzilláris vagy mandula mögötti tájog, ami egy nagyon súlyos féloldali nyelési nehézséget okoz. Ugyanakkor ez a tájog sajnos elvándorolhat a garatfal más részeibe is, ezek annyira súlyosak, hogy az ember a saját nyálát nem tudja lenyelni. És továbbá a többi nyelési zavar az már inkább a nyelőcső problémáihoz tartozik. Tehát az már a gasztroenterológusokhoz tartozó problémáktól lehet.
Maradjunk még az okozóknál. Hasznos lenne arról még beszélni, hogy mik lehetnek akkor a gyakori nyelési nehézségek hátterében. Mert valami, egy folyamat mindig elindul valahonnan, ami fejlődik, és ezt okozza. Tehát a háttér a kezdet.
Gyakorlati szempontból az akut nyelési zavaroknak megtaláljuk az okát a legtöbbször. A krónikus nyelési zavaroknál már képbe jönnek a pszichés problémák is. A nyelőcsőnek, az, amit én például nem látok, a nyelőcső falának a beidegzési zavarai akár, és ezek okoznak például a krónikus nyelési zavart. De a pszichés komponens is fontos. Én emlékszem, hogy nekem volt ilyen periódusom, amikor úgy éreztem, nem tudok jól nyelni, de hogyha ettem, ittam valamit, akkor kilazult az izomzat, rendben volt. De hogyha nem ettem, nem ittam, szorult össze, úgy éreztem. És én úgy emlékszem, hogy akkor egy ilyen pszichésen megterhelő élet periódusomban voltam, és aztán elmúlt. De ez, hogyha ilyen visszatérő, vagy nem múlik semmiképpen, és a gasztroenterológus is megnézte, akár nyelési próbákat is szoktak javasolni, amikor a páciens lenyel egy olyan anyagot, ami a röntgenfelvételen fehér jelenik meg, és az kirajzolja az egész bennékét a nyelőcsőnek, és hogyha az normális, akkor, és az endoszkópia normális, tehát akkor itt már össze kell dolgoznunk a gasztroenterológussal, akkor már lehet egy ilyen gyanunk, hogy ez egy pszichés komponens.
Köszönjük az eddigi válaszait, kedves doktornő. Térjünk akkor a mai témánkra. Hát, füstön innen, légzésen túl, mit tesz a dohányzás a légutakkal?
A felső és alsó légutak nyálkahártyája nagyjából hasonló. Amit tudományosan bizonyítottan tesz, és talán még egyszer volt szó róla, említettem, az, hogy a légutak nyálkahártyáján levő kis seprűszerű cíliumokat, ilyen kinövéseket, amiknek az a feladata, hogy a nyálkot sepregessék, és persze azon minden mást, ami rákerül a nyálkahártyára, leseprégetnek, letisztítanak. Ezt a sepregető mozgás nagyon blokkolja a dohányfüst. És mindazonáltal még azt is teszi, hogy hosszú távon eltűnnek ezek a seprűszerű kinyúlványok a nyálkahártya felületről. Tehát nem, hogy nem sepregetnek, hanem vissza is fejlődnek. És ennek következtében a nyálkahártya nem is termel annyi nyálkot, nem is tudja tisztítani magát. És akkor kialakul egy olyan szerű tünet, mint amikor vannak váladékok, de nem tudja kiköpni, vagy kiköhögni, főleg az alsó légutakkal van a probléma, mert ott a gravitáció nem sokat segít. Tehát ott felfele kéne jönni a váladéknak, és ehhez fontos az a sepregető mozgás. És ami még történik az, hogy a krónikus toxikus irritáció miatt, tehát a dohányfüstben rengeteg toxikus égési bomlástermék található, idővel elváltozások alakulnak ki a nyálkahártya sejtek felső részén, és mondom például azért az előbb említettem, hogy ez a levegő légutaink nyálkahártyája nem szarusodik. Na most, hogyha hosszú távon van kitéve ennek a dohányfüstnek, akkor elkezd szarusodni, megváltoztatja a sejt típusát. És akkor innen indulnak azok a problémák, amik idővel ilyen kisebb daganatokhoz, akár jó indulatú, de sajnos rossz indulatú daganatokhoz is vezetnek. Pontosan nem tudom, hogy milyen egyéb tényező váltja ki ezt, hogy a nyálkahártya gondol egyet, és azt mondja, hogy én hónaptól nem akarok az lenni, hanem inkább leszek valami keményebb olyan, aki meg tudja védeni magát szaruhámmal ellátott nyálkahártya. És akkor kialakulhat egy ilyen visszafordíthatatlan elváltozás. A kutatások azt mutatják, hogy a gégedaganatosok, tüdődaganatos pácienseknek nagy része, ha nem mindannyian, főleg a gégedaganatra vonatkozóan, azt ismerem jobban, mindannyian dohányosok. Nem minden dohányos fog gégedaganatot produkálni, viszont akik produkálnak, azok mind dohányosok nagy részt. Ami hatása még van a dohányzásnak, az a szájüregi flórának az alakulása. A gombáknak nagyon jót tesz, tehát ők jobban szaporodnak egy dohányosnak a szájnyálkahártyáján, főleg a nyelven, és valószínűleg, hogy a baktérium összetétel is változik. Egyéb negatív, kellemetlen hatás, azok már inkább ilyen szisztémások, hogy az erek elváltozásai, szívérendszeri dolgok. Olvastam, hogy halláscsökkenést is okozhat, a szaglás változik. Nagyjából ezek, igen, amik eszembe jutnak.
Nagyon, nagyon fontos és nagyon jó volt szerintem, hasznos volt a válasza is. Megtudtuk, hogy mit tesz akkor a dohányzás a légutakkal. De hogyha azt mondjuk, hogy fül, orr, gégészet, azon kívül még ott van, ha úgy tetszik, a látás és a hallás minősége is. És innen akkor a kérdés, hogyan hat a dohányzás konkrétan a fül-orr-gégészeti rendszerekre általában? Tehát az okozók, amik a legjobban rontanak, rombolnak.
Nem tudom, ha jól értem a kérdést, tehát úgy tűnik, hogy a dohányzás mindegyik rendszerünkre hat a fül-orr-gégészet keretén belül. Talán az egyensúlyra nem mondanám azt, hogy ott egyértelmű összefüggés van a kettő között, de hogyha azt vesszük, hogy dohányzás hosszú távon érszűkületet okoz, akkor elképzelhető, hogy...
De például a dohányzás hogy tudja károsítani a hallást, vagy akár a látást?
Ezt nem tudnám megmondani.
Folytatjuk.
Tehát elolvastam, és egy kicsit meglepődtem, erről még akkor nem tudtam, de hogy ezek a, ez is egy fontos dolog, hogy tisztázzuk le, ezt még elmondanám, tehát ezek a következmények, amiket mi felsorolunk, ezek kutatások során derülnek ki. Nem kérdezték meg a dohányt, hogy te mit csinálsz, fiam, hanem kutatásokat és hosszú távú követés alapján vonnak le következtetéseket arról, hogy milyen hatással lehet a dohányzás. Tehát megnéznek egy dohányzó embert, és rengeteg dohányzó embert, és követik éveken keresztül, hogy milyen kórképek, mik alakulnak ki náluk, és akkor abból visszakövetkeztetnek, és százalékokat, és grafikonokat készítenek arról, hogy mennyivel nagyobb arányaiban a dohányosoknál, és persze párhuzamosan követnek ugyanannyi, vagy valamivel kevesebb, vagy attól függ, hogy vannak ezek a tudományos kutatások, nem dohányzó ember életét, és akkor összehasonlítják az adatokat. És nem azt mondom, hogy tehát így van, tényleg. Nagyobb arányban, nagyobb, meg nagyobb, meg nagyobb. A dohányosoknál a fent említett, az előbb említett problémáknak az előfordulási aránya. Ugyanakkor mégsem mondhatnám azt, hogy 100%-osan rá lehet fogni, hogy ő a hibás. Nem tudom, hogyha érthető.
Igen,
tehát ez
igen.
Tudományos dolog, és mégis, tehát a tapasztalat azt mutatja, és mégis... nem lehet teljesen biztosan ráfogni. Na, ezt akarom valahogy kinyögni, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy nem a tudomány ellen beszélnék, hanem ezek adatok. És ugyanahogy vannak kivételek, hogy olyan is daganatos lesz, és nagyon ritkán van olyan gégedaganatos nő, aki életében nem szívott el egy szál cigarettát, és még a hozzátartozói se. Ugyanúgy lehet a Gauss-görbe két szélén olyan páciens, aki rengeteget dohányzott, és nem lett soha gégedaganata, de mondjuk lett más. Tehát így kell kezelni ezeket az információkat.
Nagyon jó volt a példa, és mindig örvendünk a példáknak, de talán itt is élhetnénk ilyen lehetőséggel, például annál a kérdésnél, tudom, hogy részben már érintettük, de hát, hogyha előbukkan itt is egy példa, hogy milyen azonnali hatással van a dohányzás, a nikotin a légutakra, tehát abban a pillanatban, amikor bekerül az a füst, az a nikotin a szervezetbe, az arcüregbe.
Hát egy nem dohányzónál nagyon drámai hatása van, és aztán az ember megszoktatja magát szépen, hogy mondjam. Tehát azonnali hatások ugyancsak ez, tehát, hogy egy ilyen toxikusság, a füstnek az égető, mert hogy azért éget is valamilyen szempontból a meleg füst, irritáló hatása van, köhögést okoz, akkor abban a pillanatban nem jó az oxigén ellátás, akkor az illető egy kicsit megszédül. Tehát, hogy ezek az akut hatások. Erre emlékszem, mikor én is elszívtam egy-két-három slug cigarettát. De viszont, hogyha ez hosszú távon, és úgymond a szokásnak van nagy hatalma szerintem a dohányzás fennmaradásában, a szervezet nagyon sok mindent meg tud szokni. A jót is, meg a rosszat is. És ezért az azonnali hatás az talán első néhány alkalommal érződik, és utána elsimul. Utána már egyáltalán nem... Most mindjárt kérdezek én, mert nem én vagyok a dohányos kettőnk közül, hogy milyen érzés, de hogy inkább, azonnali hatás inkább, először.
Inkább azt kérdezném, hogy nyilván ezt az orvosok tudják, az orvosok értik, de a következő kérdést szerintem nem érti egy beteg, és nem érti az sem, aki ténylegesen dohányzik naponta egy cigarettát, öt cigarettát, egy csomaggal, vagy több csomaggal, hogy mi történik akkor pontosan a tüdőben az első slukk után. Hát így megyünk így lefele, hogy szájüreg, arcüreg.
A legtöbbször az történik, hogy nyák termelődik, egy kis gyulladás, és akkor a szervezet a felületére lerakódott toxikus anyagokat a nyákba burkolva megpróbálja ki, minél hamarabb kipaterolni, kilökni, kidobni.
Példa.
És visszaállítani a légzést.
Példát várunk arra is, hogy miért van az, hogy a dohányosok gyakrabban köhögnek, és nagyon sok esetben nehezebben veszik a levegőt?
Hát ez az előbb említett hatásoknál, tehát például, hogy nincsen ez a cílium mozgás, nincs ez a sepregetés, és valószínűleg ezért is van, hogy napközben nem köhögnek, de éjszakai alvás után, mikor pihennek, reggel felkennek, akkor könnyebben ki tudják köhögni azt a nyákot, ami a tüdőben lerakódik.
Az előbb említette, hogy a cigarettázás, a dohányzás, a nikotin rombol, és mindenben árthat, de inkább árt. Hogyan alakulnak át, hogyan változnak meg a légutak, ha valaki hosszú évekig dohányzik?
Én egyszer láttam dohányos tüdőt boncoláskor, és nagyon érdekes, olyan inkább szürke és fekete színű, mint sem rózsaszín, mint egy normális tüdő, tehát lerakódik. Nem a nikotinról beszélek, mert hanem a bomlás, az égési bomlás termékekről, tehát azok le is rakódnak a légutakba. Merevebb lesz a nyálkahártya, ha jól tudom, merevebbek lesznek a hörgők falai, a szövet veszít a rugalmasságából, az újra regenerálódó képességéből, de ugyanez történik a bőrön is. Annak, aki dohányos, annak a bőrén, nyálkahártyáján, mármint szájüregi nyálkahártya, órüregi nyálkahártya. Sokszor, mikor elkezdem vizsgálni a páciens az endoszkóppal, akkor már kérdezem, hogy dohányos, akkor mondja, hogy igen, mert hogy látszik, másképp néz ki, olyan piros, olyan gyulladt, és ő pedig nem azért jött, hogy panaszkodjon, hogy fáj a torka, nem veszi észre, de látszik az, hogy állandóan gyulladásban van a felső légúti nyálkártya. Tüdőbe én nem látok bele.
Elhangzott már az a szó, hogy daganat. Elhangzott az, hogy érszükület, de ezeken kívül még milyen betegségek alakulhatnak ki?
Hát most így hirtelen lesz egy lapszuszom, talán ezek a legfontosabbak, amit a dohányzáshoz köthetünk. A krónikus tüdőbetegségek nem hozzám tartoznak, de a hörgő tágulatok, ahol megáll a váladék, és utána nem tudja kiköhögni az illető.
Figyelembe véve az...
Most kéne egy segítség egy tüdőorvos kollégától.
Figyelembe véve az ön szakterületét, van-e olyan, hogy enyhe dohányzás, és létezik-e valahol, valahogy egy biztonságos szint, ami még elfogadható?
Egy ilyen kérdés megválaszolásához újabb tudományos kutatásokra lenne szükség. Mert ezt így megállapítani elég nagy képűség lenne, vagy mondani így, hogy hát ez az elég, ez még úgy elmegy. Ehhez például jó lenne egy ilyen tudományos kutatás, ami megint azzal járna, hogy tudnánk egy átlagot számolni, és akkor a két szélső, hogy mondjam, a végletek kimaradnának. Tehát ezt nehéz így megállapítani. De van súlyos dohányzás, és van alkalmi dohányzás. Amennyit tudok róla, az alkalmi dohányzásnak is vannak hatásai. Tehát attól még
az ön meglátása
kifejti a hatását.
Az ön meglátása szerint van-e olyan pillanat, amikor már késő letenni a cigarettát, vagy bármikor, mindig érdemes?
Most én nem vagyok dohányos, nem is voltam, és itt szeretném elmondani azt, hogy nem tudok egyet érteni azzal az általános ilyen, hogy mondjam, egy ilyen lenézés, egy ilyen lesajnálással a dohányosok iránt, mert önmagában a dohányzás az csak egy szokás. Az ugyanolyan, mint én, amikor cipőt veszek folyton, mikor olyanom van. Tehát nem látok nagy különbséget a függőségek között, csak annyi, hogy a dohányzásnak sokkal több káros hatása van, mint az én cipőimnek. És ezért önmagában véve bármikor jól jön, hogyha valaki le tud erről mondani, de viszont nagyon nehéz. És mondom, legalább olyan, mint egy egyéb bármilyen függőség, csoki függőség, vagy cipővásárlás függőség, vagy telefonfüggőség, azt kell mondjam, szerintem mindannyian azok vagyunk, vagy tévéfüggőség. Nehéz leszokni, és nehéz abba hagyni, mert hogy nem lehet úgy abba hagyni, hogy nem pótoljuk egy szokás és egy krónikus, hosszantartó szokás által adott pozitív hozadékokat, vagy előnyöket. És nem lehet úgy lemondani a dohányzásról, hogy előtte ne azonosítanánk be, hogy de mi az, amit nekünk ad. Mi az a pozitív dolog, amit ad, mert ad. Másképp nem csinálnánk. Bármelyik rossz szokásnak van egy. Valami történik belül, ami miatt jól érezzük magunkat, ha azt csináljuk. És hogyha azt sikerül beazonosítani és lecserélni valami mással, amit legalább annyira gyakran lehet csinálni, mint például a dohányzást, kevesebb, ha lehet olyan szokást választani, hogy ami kevesebb káros mellékhatással jár, akkor talán már egy lépéssel közelebb lennénk, és nem is lennénk annyira ítéletesek azokkal szemben, akiknek most pont ez lett a rossz szokásuk, mert valamikor így alakult ki.
Köszönjük. Hát a hallgatók biztos beleegyeznek abba, hogy most ne hallgassunk zenét, hanem inkább következzenek a kérdések, melyek itt vannak előttünk. Tamás kérdése, hogy milyen összefüggés van a horkolás az alvási apnoé között, és mikor érdemes, mikor kell orvoshoz fordulni?
A horkolás azt jelenti, hogy valahol a levegő útja az orrtól, szájüregtől, hogyha az illető szájlégző, tehát valahol az orr és a tüdőbe való bejárat között valahol elszűkül. Nem tudom, ha még emlékeznek a Bernoulli törvényre, minél szűkebb a hely, ahol át kell menjen a, nem is tudom már mi volt, víz, levegő, bármi, annál nagyobb a sebesség. És minél szűkebb helyen megy át a levegő alvás közben, amikor automatikusan lélegzünk, annál valószínűbb, hogy nagyon nagy nyomás gyakorol a falakra. És akkor a falak elkezdenek libegni. Ezt jelenti, hogy lebeg, és hogy ez adja ki azt a horkoló hangot. Most, hogy hol történik pontosan a szűkület, ebbe segíthet a fülorgégész, hogy végignézi endoszkóppal az orrüreget, egész hátul orrgaratot, utána le a garatba, a látszájpadot megvizsgálja, nyelvgyököt, tehát az összes olyan helyet, ahol szűkület lehet alvás közben, a levegő útjában, és akkor ad egy segítséget arra, hogy mit lehet tenni. Ami az alvási apnóé, az azt jelenti, hogy annyira szűk a fent említett hely valahol az orrgaratban, vagy akár mélyebben, hogy becsukódik. Tehát effektív elzáródik egy-egy belégzésnél vagy kilégzésnél, és akkor a páciens úgy megáll és nem vesz levegőt, mert nem tud. És valószínűleg fel is ébred, vagy valaki megbögdösi, és akkor utána vesz hirtelen egy levegőt, és akkor alszik tovább. És ez egy krónikus felületes, nem pihentető alvást ad, mert hogy az agy állandóan kell adjon egy impulzust, hogy kelj fel, te, mert nem kapsz levegőt, akkor fel kell, akkor megint alszik, megint horkol, ha megint elzáródik a légút, akkor megint fel kell úgymond ébressze magát fél tudat alatt, és ez egy hosszú távon egy olyan állapothoz vezet, nem piheni ki magát, az alvása nem pihentető, amikor éjjel nem vesz levegőt, néhány másodpercig lecsökken az oxigén szaturáció, felszökik a vérnyomás és a pulzus, hát ez hosszú távon egy elég súlyos állapothoz vezet, és ezt jó diagnosztizálni. Én megmondom őszintén, sokszor megtalálom az okát, hogy hol lehet a szűkület, de van olyan helyzet is, amikor nem, és van olyan helyzet, amikor csak is kizárólag a túlsúlyosság tehető felelőssége miatt, a horkolás és az apnoé miatt, meg az, hogy az izomzat nem tartja a tónusát. Ezekben az esetekben megemlíteném, hogy a reflux még rátesz egy lapáttal, tehát van olyan páciens, aki egyébként egy kicsit horkol, de hogyha beáll nála egy reflux, akkor súlyosbodik a horkolása, és ugyanakkor, amikor hízik, akkor erősebb a refluxa, mert nyomja a hasi zsíra a gyomrot, és akkor ez így szépen generálja egyik a másikat.
Lehet vásárolni patikákba bizonyos ragasztókat, csiptetőket horkolás ellen. Én ezt most úgy képzelem el, hogy talán ide is az kellene, hogy egy szakember mondja meg, hogy azt hogy helyez fel, hogy lagd fel, mint hogyha egy fogszabályzót rendelnék és megvásárolnék, biztos nem fog találni. Ha veszek egy ilyen csiptetőt, lehet jó, lehet rossz, lehet pont rossz helyre teszem fel. Ezek mennyire hasznosak?
Az egyetlen dolog, amit egy ilyen csiptető tud csinálni az én szemszögemből, hogy az orr bejáratánál levő kis szűk részt, mert ott van ez a vesztibulum, amiről beszéltünk, hogy ott lehet fertőzés, azt kinyitja. Ennyi. Semmi mást. Tehát a többi, az egész orrüreg, hátrafelse, orrsövény ferdülést, tehát orr nyálkártya duzzanatot, polipszövet duzzanatot, látszájpad duzzanatot, refluxot, mandula nagyobb, de semmi más nem tud kezelni, semmit, a leggyakoribb, a legsúlyosabb okok közül. Tehát egy olyan mintha valamit csinálnánk, hogy csináljunk, de nem ismerjük a pontos okot, tehát szerintem elég fölösleges. Igen. Lehet, hogy segíthet tényleg egy kicsit, és ennyi.
És ennyi. Gábor harmadszor teszi fel a kérdést nekünk. Nyilván azért, mert beszéltünk a fülorgégészeti daganatokról. Nos, azt már tudjuk, hogy mennyire gyakoriak ezek, de a kérdése az, hogy a fülorgégészeti daganatoknak milyen figyelmeztető jelei vannak.
Mondom, vegyük sorra őket, vegyük egyszer az orr daganatokat, mert ott is kialakulhat. Tehát az orr daganatoknak egy ilyen hosszantartó, semmiféleképpen nem javuló orrdugulás, akár icipici vérzésekkel, szaglás kimaradás, tehát hogy egyáltalán nem érzi az illető a szagokat, fejfájás, adott esetben látászavarok is, mivel hogy az orr melléküregek elég közel vannak a szemhez. Tehát ezek lehetnek a tünetei egy orrban fejlődő daganatnak. Az orr garat, tehát hátul, úgymond az orr hátsó felében levő daganatoknak az egyik leggyakoribb tünete az, hogy megjelenik a nyakon egy nyirokcsomó, amin nem fáj, és az egyik fülére az illető nem hall jól. Elkezd bedugulni, és nem dugul ki semmiféleképpen. Akkor ami a gégedaganatok, meg itt az a rész, ahol nyelünk, ahol beszélünk, hogyha egy rekedtség többet tart, mint 3 hét, és nem változik semmit, és nem fáj semmi, és az illető még esetleg dohányos is, azonnal meg kell nézni. Ez a gégedaganatnak a tünete. A daganatok nem fájnak, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Attól, mert nagyon fáj, attól abszolút nem biztos, vagy nem egy sürgető jel. Éppen ez a probléma. A daganat már az a stádium, amikor nem fáj. Tehát ahogyha valami fent áll hosszú ideig, és nem fáj, az gyanús. Jó, tehát akkor kell gondolni. Nagyon sok ilyen nyaki nyirokcsomó duzzanat lehet fülorgégészeti daganatnak az oka, ugyancsak nyelési zavarok, tehát lehetnek fülorgégészeti daganatból is, de az már egy olyan stádium, amikor már nagyon el van terjedve, mert a fülorgégészeti rész az nincs kapcsolata annyira a nyelőcsővel, tehát nagy kell legyen, hogy az ember ne tudjon már nyelni. Légzési nehézség is, de rekedtséggel kombinálva. A fül daganatai azok elég ritkák, megmondom őszintén, nagyon ritkán találkozom én ezekkel, tehát ezek az orr, torok, gége. A többi inkább a szájsebészethez tartozik, de azért elmondom, hogy aki dohányos, jó, ha néha-néha megnézeti a szájüregi nyálkahártyáját, főleg ha protézist visel, és nem lát be oda, vagy nem tudja úgy figyelni, hogy mi történik a nyálkahártyán, nyelven.
Szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is, és jó lenne elárulni, hogy miről beszélne a legszívesebben. A műsor előtt említettük a szédülést, és még valamit. Mi is lenne az?
Szívesen beszélnék, igen, a szédülésről, mert az egy nagyon gyakori probléma, és talán túl kevés a megoldási lehetőség, és kevésbé ismertek, tehát annak érdemes szentelni egy egész műsort. A másik az én szívemnek kedves szakterület, az a holisztikus medicina, és erről is szívesen beszélnék egy adásban, hogy amikor úgy tűnik, hogy főleg krónikus betegségek esetében nem kerül elő sehogy sem a megoldás, sem az ok, sem a megoldás, akkor hogyan lehet megpróbálni újra kapcsolódni önmagunkhoz, és felidézni azt, hogy az a sok tényező közül, a testi, lelki és szellemi tényezők közül hogyan lehetne kibogozni, hogyan játszottak össze, milyen kontextusban indult el egy tünet. És ez lenne még egy ilyen érdekes, talán kevésbé ismert dolog, és a holisztikát inkább ilyen varázslásokkal és ilyen nehezen felfogható kezelési módszerekkel asszociálják, én pedig azt szeretném képviselni, hogy hogyan lehet tudatosan meggyógyítani magunkat, hogy meg is értsük, hogy miért lettünk betegek, és hogy értsük meg, hogy hogyan kell változnunk, hogy ez helyre jöjjön, megváltozzon.
Szívem szerint megfordítanám a két témát, a két lehetőséget, és lehet, hogy így is lesz, de mindenképpen a lehetőségeket ki fogjuk használni. Köszönjük, hogy velünk volt, kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Veres Orsi, a fülorgégész főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!